Kedves táborozóink, az ezédi sorozatunk témája Pál apostol 14 levelének áttekintése, bizonyos szempontok szerint, hogy mit írt Pál apostol Istenről, az Atyáról, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, a hitáltali megigazulásról, a családi életről, az örök életre való felkészülésről, a halál utáni reménységről. Tehát, ahogy említettem, nem a 14 levelet vesszük majd sorról sorra, hanem a 14 levélből emelünk ki olyan egybevágó témákat, amelyekről az apostol beszélt. Mivel azonban az elmúlt években mi kiadtunk nagyon sok páli levéllel kapcsolatos biblia tanulmányt, itt mindjárt a táborunk elején hívom fel a figyelmeteket, hogy ezeket összegyűjtve elhoztam, és ha valaki ezeket be akarja szerezni, akkor a rövidebb tanulmányok 100 forintért, a vastagabb tanulmányok 200 forintért mindenki rendelkezésére állanak. Külön is tudom ajánlani a római levelet, ami most ebben a negyedében a tanulmányunk tárgya, tehát most szombaton és a következő szombaton a római levél, már előre mondom, hogy most szombaton az 5. fejezetéről beszélünk, a következő alkalommal pedig megyünk tovább a 6. fejezetéről. De a megmaradt biblia tanulmányaink között külön fölhívom a figyelmeteket a zsidókhoz írt levél magyarázatára, ami a római levél mellett Pálnak egy másik nagy átfogó levele, és a 2. tesszalonikai levél magyarázatára, amely Dániel könyve 7. fejezetének a részletezése, tehát egy vázlatprófécia is található ebben a levélben, de majd itt kitesszük a szószékünkre, ugyanígy rendelkezésetek rá az Efézusi levélnek a magyarázata fejezetről fejezetre, és a Timóteusi, Tituszi levél és a többieknek a magyarázata is. Tehát, hogyha valaki nemrég kapcsolódott bele az ilyenfajta biblia tanulmányozásba, nagyon tudom ajánlani neki, hogy válasszon ki egy levelet, és azt az egy levelet ennek a magyarázatnak a segítségével tüzetesen ismerje meg. A mai bevezető alkalommal arra a kérdésre keresnénk választ, hogy ki is volt ez a Saul, vagy későbbi nevén Pál apostol. A mai Törökország területén született, majd térképünk is lesz, most még nincsen, de majd a következő alkalmak során majd elmutogatjuk, hogy Pál milyen missziós utakat járt be, és mely gyülekezeteknek írott levelei a címzettek hol találhatók. Tehát Pál a mai Törökország területén Tarzusz városában született, komoly hívő zsidó családból, olyannyira, hogy családja Jeruzsálembe küldte tanítani. Jeruzsálemben az egyik legkomolyabb iskolába járt, ez Gamáliel iskolája volt. Nem sok farizeus nevet ismerünk abból az időből, kb. 6000 farizeus tevékenykedett akkor az országban, mind egytől egyik képzett emberek, általában magániskolákat nyitottak, ahol nem csak szellemi tudományokra, hanem gyakorlati ismeretekre is megtanították a diákjaikat. Pál így tanulta meg Gamálielnél nem csak a biblia ismeretet, hanem a sátorkészítés, a sátorszövés tudományát és gyakorlatát is. Olyannyira előre haladt ez a nagy tehetségű ifjú, hogy a zsidó Sanhedrinbe, a főtanácsba is beválasztották. Itt kerül először szemünk elé, amikor az első keresztény vértanút Istvánt megkövezik, akkor Pál őrizte a megkövezők ruháit. Amikor tehát Jeruzsálemben dütölt ajtékozva az első keresztény vértanút Pált megkövezték, akkor Istvánt megkövezték, akkor Pál közvetlen szemtanúja volt ennek a halálos ítélet végrehajtásának. Ott állt pár lépésre a tett színhelyétől, és volt módja szemlélni azt, hogy egy keresztény ember milyen magatartást tanúsít a halál árnyékában is, hogy imádkozik az üldözőiért, és mennyei dicsőség fensége ragyog az arcán. Pál azonban ekkor már nagyon dühött keresztény üldöző volt, és a főtanácstól kapott felhatalmazása alapján nem csak az országban, még a külföldi tartományokban is üldözte a keresztényeket. Így került sor arra a bizonyos damaszkuszi utazására, amelynek során azzal bízták meg, hogy fogdossa össze az ott élő keresztényeket,
nem csak férfiakat, nőket, gyermekeket is, tehát ez egy nagyon kegyetlen útja volt Pálnak, amikor is ezen az úton őt megszólította Jézus Krisztus, és akkor következett be az apostolok cselekedetei 9. fejezetében leírt esemény, ez a bizonyos Saulnak vagy Pálnak a megfordulás, ez a bizonyos Pálfordulás, amelyre külön felhívnám a figyelmeteket, hogy 3 alkalommal van benne az apostolok cselekedeteiben. Ha valaki ezt a Pálfordulást a maga mélységében akarja megismerni, ne csak az apostolok cselekedetei 9., hanem a 22. és 26. fejezetét is olvassa el, és vesse egybe a 3 fejezetet, amelyben feltárul az a lelki mélység, amely egyedül csak Isten előtt volt ismert. Ezt ember nem láthatta, hogy ez az ember, ha bár külsőleg tényleg dütöl lihegve üldözi a keresztényeket, belül milyen harc dúl benne. Álljunk meg itt egy kicsit egy pillanatra, és mielőtt rátérnénk erre a damaszkuszi útbeli eseményre, szeretnék egy mondatot felidézni Pál önvallomásából, a Galata levél 1. fejezet 14. verséből. Megkérdezném, hogy ha valakinek nincs Bibliája, Bibliát is itt vannak a szószékünkön, tehát nagyon tanácsos lenne, hogyha mindenki a Biblia versek kikeresését maga végezné, és a saját szemével követné nyomon a Biblia idézeteket. Tehát kérném szépen, hogy akinek nincs Bibliája, az ilyenkor nyugodtan vegyen magához, és majd az istentiszteletek után vissza lehet tenni a helyére ezeket a példányokat, de a Galata levél 1. fejezete, amely nálam az Új Szövetség 221. oldalán található, nagyon fontos utalást tartalmaz arra, hogy Pál miért volt ilyen. Miért volt ilyen Pál, hogy ennyire elvakultan üldözi a kereszténységet, miért volt ő ennyire meggyőződve a saját igazságában, Jézus feltámadása, mennybe menetele után, körülbelül 34 tájékán járunk, tehát 3-4 évvel Jézus halála, feltámadása és mennybe menetele után. Ez a rövid kijelentés nagyon mély bepillantást enged Pál lelkébe. Galata levél 1. fejezet 14. verse szerint ezt mondja az apostol: én felülmúltam a zsidóságban nemzedékbeli sok kortársamat, szel felett rajongván atyai hagyományaimért. Különösen a mondatnak a második fele nagyon árulkodó. Pál kiváló tehetségű ember volt, biztos, hogy fiatalkora ellenére, hogy ilyen nagy pályafutást mondhatott magáénak, ez igaz, hogy felülmúlta a zsidóságban a sok kortársát, de sokkal inkább hangsúlyt tesz a mondatnak a második részére, szer felett rajongván atyai hagyományaimért. Pár meg volt győződve arról, hogy az emberi vallási hagyományok a legfontosabbak az életben. Amit egy közösség, amit egy nép, egy nemzet, mint nemzeti vallási hagyomány számon tart, az a mérték. Ebben annyira biztos volt, hogy minden, ami ettől elütő más tanításként jelentkezett, az neki ellenség volt. Ő nem a bibliai igazságokban volt meggyőződve, ő abban volt meggyőződve, hogy a zsidóság, mint nép, mint választott nép jó úton jár, mert mi vagyunk a választott nép, mi képviseljük az igazságot, és aki nem azt mondja, amit mi, az nem hiteles, az nem tarthat számot az Isten áldásaira. Mind a mai napig nagyon nagy veszély ez mindannyiunk életében, hogy bizonyos hagyományokat mi nagyon fontosnak és nagyon nagynak tartunk. Van, aki családi hagyományaira büszke, egyáltalán a családjának az eredetére, van, aki a nemzetének vagy a népfajának a hagyományaira, van, aki a vallás felekezetének a múltjára és egyáltalán arra, hogy ő oda tartozik, erre büszke. Pál ebben a megkötözöttségben volt. Nem ismerte még Jézusnak a kijelentését, amelyet Máté evangélium a 15. fejezetében olvashatunk, amikor Jézus Krisztus egyszer azt mondta a vallási vezetőknek: ti szépen félreteszitek az Isten szavát a ti emberi hagyományaitok, tanításaitok kedvéért. Az emberi hagyomány önmagában nem rossz, vannak abban nyilvánvalóan a múltból áramló jó jellegzetességei is, de hogy az emberek által kitalált gondolatokat, szokásokat tenni meg mértéknek, hát itt van a torzítás, itt van, amit Jézus így fejezett ki, hogy szépen félreteszitek az Isten szavát. Mindegy, hogy mivel szorítjuk félre az Isten szavát, ha az emberi hagyományokkal, még a vallásosnak látszó hagyományokkal is, de félre szorítjuk az Isten szavát, akkor azok a hagyományok nagyon veszélyesek, és nagyon rombolóak lehetnek. És Pál ebben a megkötözöttségben volt, hogy ő se látott, se hallott, csak azt tekintette mérvadónak, ami az akkori farizeusi hagyomány szerint igazság volt, és a Bibliát is így ennek a célnak a szolgálatába állította, és ezért üldözte a kereszténységet, mint egy más felekezetet az egyébként addig egységes zsidó hitvalláson belül. Tehát gondoljunk el egy olyan embert, aki rendkívüli módon meg van győződve, hogy neki, és az ő népfajának, és az ő vallási hovatartozásának van igazsága. És ezért engedett meg magának olyasmit, hogy szavazatával hozzájárult halálos ítéletekhez, és összefogdosott ártatlan embereket csak azért, mert keresztények lettek. Tehát Pál se látott, se hallott, ő annyira biztos volt abban, hogy az az igazság, amit ő követ, hogy ilyen félelmetes erkölcsi megoldásokat is megengedett magának. De Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, látta azt, hogy Pál lelkében milyen csata dúl. Azért említettem, hogy nem csak a 9. fejezetet kell elolvasni, hanem a 22. 26. fejezeteket is, mert később Pál, ahogy visszatekintett a megtérés előtti lelki állapotára, ő például ilyen mondatokat mondott bizonyos kihallgatásai során, például Agrippa királynak vagy Festus helytartónak, hogy ő elvégezte magában, hogy a názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednie. Figyeljünk a megfogalmazás, ő elvégezte magában. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy ő benne azért már egy bizonyos harc dúlt, István megkövezése már egy kicsit megrendített ebben a magabiztos hitében, de ahogy szoktuk tenni, amikor valami új, valami igazabb igazság áll előttünk, és mi mégis ragaszkodunk a régi igazságainkhoz, akkor próbálunk belül küzdeni a régi szokásainkkal, a régi felfogásainkkal, és akkor elvégezzük magunkban, akkor szinte víz alá nyomjuk a labdát, nem engedjük a víz színére jönni, mert úgy gondoljuk, hogy mi ezt megtehetjük, és nem akarunk érvényt engedni az újabb felismeréseknek. Tehát Pálban ekkor már óriási harc dúlt, de ezt kívül senki nem látta. Kívülről csak azt látták az emberek, hogy van itt egy ember, aki mindenre elszánt, és a keresztények ellen mindent el akar végezni. De Pálban óriási küzdelem volt már, és amikor ott a damaszkuszi úton Jézus megszólította őt a mennyből, akkor valóban erre az egyetlen egy mondatra, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Most te eldöntötted azt, hogy üldözöd a tanítványaimat, ezzel engem is üldözöl, de ismersz engem, és tudod, hogy ki vagyok én? Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ez az egyetlen egy mondat elég volt ahhoz, hogy Pálból egészen más hangokat csaljon ki. Megkérdezze azt, hogy ki vagy uram? Megkérdezze azt, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Tehát ez a damaszkuszi útbeli megfordulás, ez nem egy olyan hirtelen, látványos megfordulás volt, ennek előtörténete volt, és Pálban már hetek, talán hónapok óta egy csillapíthatatlan belső viaskodás volt, hogy talán nincs igazam. De akkor, amikor érezzük, hogy nincs igazunk, de még nem találkoztunk az igazsággal, és nem fogadtuk be Istent, akkor önmagunk erejéből csak erre vagyunk képesek, hogy a tehetetlenségi erő erejével tesszük azt, amit addig megszoktunk. Amikor Pál végül is elfogadta Jézus részéről azt, hogy menjen be Damaszkuszba, menjen be ott az úgynevezett egyenes utcába, majd ott egyszerű keresztény emberek elmondják neki, hogy mi is a kereszténység, Pál akkor ugye megvakult a hirtelen fényesség hatására, ami a mennyből nyűgözte le, és néhány napig nem látott, de a keresztények, egyszerű damaszkuszi keresztények valóban útba igazították, és Pálnak ez a rövid idő elég volt ahhoz, hogy az élete óriási fordulatot vegyen, hogy meg is keresztelkedjék, hogy hátat fordítson az addigi életének, és hogy egy új élet felé tekintsen. De itt jön a másik dolog, amit ebben a bevezető előadásban említenem kell, hogy Pál, ahogy megtér a damaszkuszi úton, ne úgy képzeljük el, hogy rögtön egy útról visszatér, és akkor nekiindul egy egészen új út követésének. Elmondja ugyanitt a Galatákhoz írott levélben, hogy 3 évig visszavonult, ugye Damaszkuszból kimenekítették a keresztények, és visszavonult Arábia sivatagjába. Végig kellett gondolnia mindent, amit addig ő magába szívott. Pál nagyon képzett ember volt, határozott elképzelései voltak Isten művéről és az emberiségről is, és neki 3 évi csendes, nyugodt visszavonulásra volt szüksége, hogy az egész vallási felfogását végig gondolja és a helyére tegye. Utána, hogy lejárt ez a 3 év, még mindig nem indul el a misszió szolgálatára, hanem 14 évi időre visszavonul szülővárosába, és onnan hívja majd el a jeruzsálemi után egy újabb nagyhatású gyülekezet formálására, az antiókiai gyülekezet vezetésére Barnabás, és Antiókiában 1 évig dolgozik együtt a gyülekezet megerősítésén. Ez az Antiókia Szíria fővárosa volt abban az időben, talán 200 ezret is meghaladhatta a lakosai száma, tehát egy nagy metropolisznak lehet nevezni, és itt nevezték először a keresztényeket krisztiánoinak, vagyis keresztényeknek. Itt kapták először ezt a nevet, hogy Krisztus követő. Az őskeresztény kornak az egyik legnagyobb hatású gyülekezete volt az antiókiai gyülekezet, hogy hogyan formálódott ilyenné, arról az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, és ebben Barnabásnak és Pálnak nagyon nagy szerepe volt. Ez volt az a gyülekezet, ami Pált most már ugyan 16-17 év után megbízta azzal, hogy ne csak ott helyben tanítsa az embereket, hanem induljon el missziós útra. Ezért a gyülekezet Barnabással együtt felszentelte erre a missziós szolgálatra, és majd mondom, a térképünkön meg fogjuk mutatni, hogy az első missziós útján Ciprus szigete érintésével a mai Anatólia, tehát Törökország déli, délkereti részén Pál elkezdte a szolgálatát, aztán utána visszatért újra Antiókiába. A missziós útjai hol Antiókiából, hol Jeruzsálemből indultak ki, de hogyha Jeruzsálemből is, általában Antiókia felé, és Pál több missziós utat folytatott, és körülbelül, ha 33-34-hez hozzáadjuk ezt a 16-17 évet, akkor a 40-es évek végén, legvégén és az 50-es évek fordulóján kezdte el az utazásait, és az első leveleit, amit Pál kezdett írni, ugye az első két levele, a tesszalonikai két levél volt 50-52 közül, ettől számítva 67-ben bekövetkezett haláláig Pál körülbelül egy 2 évtizedes, nagyon termékeny missziós szolgálatot végzett, amit gyakori utazások tarkítottak, és az a 14 levél, ami be is került a Bibliába. Szeretném összefoglalólag idézni a 2. Korintusi levélből Pálnak vallomását, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie azután, hogy végül is Arábia sivatagja és a szülővárosába való visszatérés után őt az Isten lelke felindította a szolgálatra, és elindult ezekre a missziós utakra. Olvasom a 2. Korintusi levél 11. fejezet 24. versétől azt a lajstromot, azt a felsorolást, hogy Pál milyen körülmények között végezte a munkáját. Ilyen összefoglaló jellegű felsorolással, illetve vallomással találkozhatunk még az apostolok cselekedetei 20. fejezetében is. Ezt is külön a táborozóink figyelmébe ajánlanám, mert az apostolok cselekedetei 20. fejezete Páltól függetlenül is egy megrendítő összegzése a keresztény missziónak és a keresztény evangelizációnak. De most ezúttal a 2. Korintus levél 11. fejezet 24. versétől idézem. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, éjt napot a mélységben töltöttem. gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Ugye megrázó felsorolás. Ott táncol az élete a halál szélén. Ugye ötször kapott 40-et egy híján, mert ugye a régi törvények szerint ugye 39 botütést lehetett mérni egy emberre. Ugye ezt római törvények meg a provinciák törvényei így írták elő, hogy hát azért bele ne halljon az ember, de azért megemlegesse egész életére. Háromszor kapott megostorozást, egyszer megkövezték, amikor mindenki azt gondolta, ez mindjárt az első missziós útján volt, hogy Pál halott. Egy megkövezést azért ritkán szoktak túlélni. És amikor aztán a megkövezők, mint akik jól végezték dolgokat, hazamentek, ugye a lisztrai, derbei úton volt, akkor egyszer csak megmozdul Pál. És látják, hogy Pál nem halott, Pál életben maradt. És ezt a megkövezést átéli az a tanítvány, aki később Pálnak a legszeretettebb tanítványa lesz. Akiről Pál azt mondja, hogy mindenki a maga hasznát keresi, de ez a tanítványom, ő a Jézus Krisztusét. Még a keresztény atyafiakhoz viszonyítva is így beszél róla, ez a bizonyos Timóteus akkor tér meg, amikor látja Pálnak ezt a megkövezését, magatartását, az első missziós út gyümölcse, aztán később Pál legközelebbi munkatársai közé tartozik. Most már fogalom a neve ugye a két Timóteusi levéltől, ami bekerült szintén a Bibliába. Aztán, hogy felsorolja, hogy mennyi veszedelemben folyt az élete. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki vállal ennyi veszedelmet? Én azt gondolom, hogy az a valaki, aki meg van győződve arról, hogy amit képvisel, az nem az ő meggyőződése szerint igaz, hanem az az igazság. Ez az igazság. Pál annyira meg volt győződve arról, amit Jézus Krisztus így fejezett ki, hogy a te igéd igazság. Pál meg volt győződve arról, hogy ő egy sokkal nagyobb, egy emberinél sokkal magasabb rendű igazságot képvisel. Nem a maga tudományát hirdeti. Ő meg volt győződve, hogy amit ő visz az embereknek, az az igazság, az a szeretet, az a boldogság, az az Istentől jövő üzenet, ezért mindenféle veszedelmet vállalt, ugye külön fölhívom a figyelmet erre a 26. verse, és még a végén ott van a keserű kijelentés hamis atyafiak között is. Pál szorongatták a pogányok, szorongatták a zsidók, de aki elolvassa Pál 14 levelét, meg az apostolok cselekedeteit, az meglátja azt a nagyon keserű dolgot is, hogy nem csak a pogányok szorongatták, meg nem csak a zsidók, a saját keresztény gyülekezetbeli társa is rettentő mérvű támadásokat engedtek meg maguknak Pállal szemben. Csak egy ilyen támadásra hadd hivatkozzam, nem is kell sokat lapoznunk, itt van, ahogy kinyitottuk a Bibliánkat, a 2. Korintus levél 11. fejezet 11. verséhez nézzünk. Pál a 2. Korintusi levél végén csak úgy mellesen megjegyzi, hogy mi volt ennek a gyülekezetnek például a panasza, jó néhány hamis atyafi panasza vele szemben, hogy nem szeretlek titeket. Gondoljuk meg, hogy Pál az egész életét arra áldozta, hogy az evangéliumot terjessze. És ő nem csak nagy elvi igazságokat akart az emberek tudomására hozni. Ha elolvassuk a 14 levelét, látjuk, hogy hány embert ismert ő név szerint. Hány embernek ismerte a házát, a lakását, ahol ő hirdette az igét? Hány embernek tudta a munkájával, hivatásával együtt járó gondokat? A levelei végén van, amikor hosszú-hosszú felsorolásban mondja, hogy Evódiát is intem, Sintikét is intem, Lídiának mondjátok meg azt, a másiknak amaz. Tehát név szerint, tehát igazi emberi kapcsolatba került azokkal, akikhez ő az evangéliumot vitte, akiket Krisztus követésére buzdított. És Korintusban az egyik legnagyobb gyülekezetben, amelynek megírta az első levelét, mert nagyon súlyos visszásságok ütötték fel a fejüket a gyülekezetben, elterjedt a hír, hogy Pál nem szeret minket. Megkérdezlek benneteket, hogy van ennél nagyobb megpróbáltatás az életben, akár egy házastársi viszonyban, akár családban, amikor a férjünk, vagy feleségünk, vagy a gyerekünk azt mondja, vagy akár a baráti körben, hogyha valaki azt mondja rátok, hogy ti nem is szeretitek őt. Nagyon súlyos megpróbáltatás, nem? Valaki ezt hallja, hogy nem is szeretjük, mert valamiben nem úgy tettünk, ahogy a másik megkívánta volna, valamit nem engedtünk meg a gyerekeinknek, amit őt nagyon szerettek volna megtenni, és nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy nem szeretjük őket. Nézzétek meg, hogy Pál hogyan válaszol erre a vádra, amit a saját testvéreitől kellett elszenvedni, mint ami az egyik legfélelmetesebb próbatétel. Azt mondja itt a 2. Korintus 11.11 végén, tudja az Isten. Most én nem vitatom, nem akarom magamat megmagyarázni, hogy én nagyon szeretlek benneteket, csak én nem kiszolgálom a ti érdekeiteket, vagy a kívánságaitokat, én szolgállak benneteket. Más dolog kiszolgálni, és más dolog szolgálni. Az emberek nagyon szeretnék, hogyha mindig kiszolgálnánk őket, senkinek nem tanácsolom, hogy kiszolgálja a másik embert. Azt viszont tanácsolom a hit nevében, hogy szolgáljunk egymásnak. De kiszolgálni, ne szolgáljuk ki a másikat. Pál csak ennyit mondta, hogy tudja az Isten. És ha áttekintetek a másik oldalra, a 12. fejezet 14. versében, csak úgy mellesleg, úgy tűnik, hogy mellesleg, de én gondolom, hogy ezt a mondatot tartogatta a 12. fejezet 14. versnek mondatát, így válaszol meg az eredeti vádra. Íme harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Számomra Pál egyik legcsodálatosabb mondata. Első hallás, hogy nem is értjük, vagy a kellő mélységben nem is értjük, hogy mi az, hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat. Vagyis hát én nem arra vagyok tekintettel, hogy nektek mitek van, vagy ti kik vagytok mások előtt, vagy magatok előtt. Én úgy szeretlek titeket, ahogy az Isten szereti az embereket. Az Isten sem azt nézi elsősorban, hogy nekünk mink van. Van-e lakásunk, házunk? Vagy nagyon bölcsek vagyunk, vagy okosok vagyunk, vagy mások mit tartanak felőlünk? Nem, az Isten szeretetét megtanulva Pál megtanulta azt, hogy az embereknél ne azt nézze, hogy miük van, hanem azt nézze, hogy kicsodák. Ne azt nézze, hogy miük van, meg hogy mit tartanak felőlük, hanem azt nézze, hogy minden embernek Krisztusra van szüksége. Minden embernek az Isten szövetségére van szüksége, hogy együtt éljen az Istennel. Minden embernek arra van szüksége, hogy felemelje a fejét az Istenhez, és ebben akarta Pál szolgálni az embereket és a gyülekezeteket. Ő másod-harmadrendű dolgokkal, hogy ki mit mond a másikról, kinek mekkora vagyona vagy tehetsége, Pál nagyon világosan leírta, és erről majd fogunk beszélni reggelenként és esténként a sorozatunkban. Pál nagyon világosan leírta, hogy mit van, amit ne kaptál volna. 1 Korintus 4:7. Mit van, amit ne kaptál volna? Pál nagyon világosan bizonságot tesz majd a lélek gyümölcseiről, a lélek ajándékairól, a lélek fegyverzetéről. Pál világosan elmondja azt, hogy minden, ami javunk van, azt a Szentlélek fejleszti ki bennünk, ami jó van egy emberben, az az Isten ajándéka. Na de mi kik vagyunk? Mi mit akarunk ezzel a jóval kezdeni? Mi mit akarunk az Istennel való kapcsolatunkból kihozni? Mi mire tartjuk jónak az életünket? Mi miért vagyunk itt ezen a világon? Én azt gondolom, hogy Pál igazán szerette az embereket. Pál azt tekintette, hogy miben segítheti az embereket, hogy elérjék a küldetésük célját, hogy amiért itt vagyunk ezen a világon, azt megcselekedjük, hogy az elhívottságnak, a küldetésnek maradandó nyoma legyen. És Pál például az atyafiaktól való vádolástra is ilyen hangnemben tudott felelni, és így tudta értésére adni például a korintusi gyülekezetnek is, hogy ti azt mondjátok, hogy nem szeretlek benneteket, mert megírtam az igazságot. Az első korintusi levél módszeresen megírja, hogy mi a baj Korintusban, mi a baj a ti életetekkel, de nem az nem szereti a másik embert, aki megmondja neki, hogy mi a baj, hiszen Pál írja le a Filippi levélbe, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Aki a másik emberért felelősnek érzi magát, és szól a másik embernek, és meginti, feddi a másik embert, az igazán szereti a másik embert. Aki elmegy a másik ember mellett, hogy legyen olyan, amilyen most, vagy amilyen akar lenni, az nem gondolnám, hogy keresztény értelemben szerető embernek lehetne nevezni. Tehát valahogy ezzel kis bepillantást szerettem volna nyújtani Pálnak a lelki világába, hogy ki volt ez a Pál apostol. Ki volt az, aki utazott, aki gyülekezeteket alapított, aki embereket személyesen megismert és Krisztushoz vezetett, és miután elment egy másik helyre, tanítványokat küldött vissza a már általa meglátogatott helyekre, és sokszor levéllel küldte vissza ezeket a tanítványokat, mert felelősnek érezte magát azokért az emberekért, akik az evangélium útjára léptek. És ezekből a levelekből a nagy rész bekerült a Bibliába. Vannak olyan páli levelek, amelyek nem kerültek be. Például a korintusbelieknek nem két levelet írt, hanem hármat. Az egyik nem került bele. Aztán ki tudja még, hogy mi jött ki a keze alól, de ami bekerült a Bibliába, azok valóban Szentlélektől ihletett iratok, és mind a mai napig bennünket is kalauzolni tudnak a hithez, vagy a hitben való életben. Kedves táborozók, nagyon nagy jelentősége van annak, ha valaki Pál leveleit olvassa, és mindig visszatér a páli levelek olvasására. Miért fontos ez? A Bibliában 66 könyv van. Miért fontos ez a 14 levélből álló iratgyűjtemény, amelyet Pál jegyez? Én azt gondolom, hogy azért fontos, mert Pál apostol az, aki a Bibliának az összes nagy tanítását elvi rendszerben összefoglalja, elébünk állítja, mint egy ő a Bibliának a vége felé siető bibliai kinyilatkoztatásnak egyik nagy összegzője. Például nézzük a két nagy összegző levelét. Az egyik a római levél. Milyen nagy összegzést végez el a római levél? Az első nagy összegzés az, hogy mi a hit, és mindenkinek hitre, kegyelemre és Krisztusra van szükség. Erről szól a római levél első 8 fejezete. Ez egy nagyon nagy összegzés, hogy eközben számtalan problémát szóba ejt, hogy akik nem ismerik meg Istent és a Bibliát, azok hogy juthatnak megtérésre, akik megismerhették Istent, mint a zsidó nép, miért nem tértek meg igazán, és így tovább. De ez egy olyan nagyméretű összegzés, hogy mi a hit, hogyan juthatsz hitre, mi az élő hit, mit jelent meghalnia az énnek, a természetnek, mit jelent szövetségre lépni Jézus Krisztussal, mit jelent a keresztény élet küzdelmét fölvenni, mit jelent a megtérés után a megszentelődés küzdelmes útja. Ezt Pál apostol fejti ki 8 fejezeten keresztül a római levél elején. Vagy mit jelent az, hogy az Isten kezében tartja a világot és a te életedet is? Mit jelent az Isten előrelátása? Mit jelent az, hogy Isten előrelátja akkor is az eseményeket, amikor mindenkinek szabadságot enged? Ez fejti ki a római levél 8. fejezet 28. versétől a 11. fejezet 36. verséig, közel 4 fejezet, az úgynevezett predesztinációról szóló tanítás. Ha valaki össze akarja foglalni, hogy mi az, hogy predesztináció, mit jelent az Isten előrelátása, gondviselése, hogy ő biztosítja mindannyiunk szabadságát, és mégis késztet bennünket a jóra, de ha mi nem a jót választjuk, ha mi rossz döntéseket hozunk, és rossz magatartást folytatunk, akkor sem tehetünk semmit az igazság ellen, hanem csak az igazságért, akkor Isten hogyan tudja elfordítani az emberi rossz akaratot jó irányba, és hogyan tud Isten megtenni mindent azokért is, akik őt gyűlölik, és hogyan tudja vezetni azok életét, akik szeretik, noha nem kedvez nekik az Isten, hanem mindenkivel igazság és szeretet szerint bánik és cselekszik. Szóval ezt Pál apostol foglalja össze például a római levélnek a második nagy tömjében. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél. A zsidókhoz írt levél is egy módszeres összefoglalása annak, hogy a zsidók miért nem fogadják el Jézust, miért nem állnak az érveik, miért nem igaz, amit mondanak Jézus Krisztussal szemben, mit jelent, hogy Jézus beteljesítette a rávonatkozó jövendőléseket, mit jelent, hogy Jézus pap és főpap. Jézusnak a papi és a főpapi szolgálata, ez mit rejt magában? Ez Pál apostol foglalja össze a zsidókhoz írt levélben. És lehetne még sorolni más egyéb dolgokat is, de úgy eljátszom én is a gondolattal, és hogy ebben az évben készültünk az előadásokról, úgy többször föltettem magamnak a kérdést, hogy mi lenne a Biblia, hogyha Pálnak a levezetései például nem lennének benne mondjuk a lélek ajándékairól. Mi lenne a Biblia, hogyha Pálnak nem lenne benne a lelki fegyverzetről szóló Efézus levél 6. fejezetében való felsorolása? Mi lenne a Biblia, hogyha a lélek gyümölcsei nem lenne benne a Galata levél híres 5. fejezetében? Mi lenne a Biblia, hogyha Isten nem gondoskodott volna még erről az erőforrásról és világosságforrásról is, amit Pál levelei adnak például a legkevésbé megfogható isteni személynek, a Szentléleknek a munkájával kapcsolatban. Szóval Pál levelei nélkülözhetetlenek. Pál levelei az egész bibliai kinyilatkoztatást egy olyan csodálatos rendszerbe állítják bele, amelyek valóban megszólító erejűek, hiszen azért is íródtak levelek formájában, hogy keresztény embereket felvilágosítsanak, és az igaz útra térítsenek. Ezért találkozunk azzal a jellegzetességgel, hogy a Biblia mind a 66 könyve nagyon nagy hatást gyakorolt az idők során, de például már a keresztény ókorban a római levél, vagy a reformáció korában a római levél olyan hatást gyakorolt, hogy például egy Luther Mártonnak az életét képes volt megállítani és megváltoztatni, vagy Calvin Jánosét, aki nagyon részletes magyarázatot írt Pál rómabeliekhez írott leveléhez. Tehát Pál levelei valami csodálatos összegzések, és ezért mindenkinek ajánljuk, hogy bár mint egyik összegzése egyszerű és nem könnyű olvasmány. Ha valaki egy szakkönyv összegzésénél kezdi a szakkönyv olvasását, hát biztos, hogy rájön arra, hogy bizony előtte el kell olvasni az egész szakkönyvet, de bármilyen összegzés egy nagyon magasrendű szellemi teljesítmény, és ezért sokan mondják azt, hogy olyan nehezen birkóznak meg Pál leveleivel, de ugyanakkor mások meg bizonságot tesznek arról, hogy ha sok mindent nem értenek is Pál leveleiből, egyszerűen annyira megrendítők megfogalmazások vannak Pál leveleiből, hogy ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Vagy a törvény betöltése a szeretet, vagy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És lehetne tucatjával, nem is tízesével, százasával idézni Pál leveleiből azokat a kijelentéseket, amelyek rögtön megérintik az emberi szívet, és rögtön a megtérés irányába vezetnek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy Pál Istennek különleges eszköze volt. Az élete is példa volt, és az a magasfokú műveltség, amit ő magába szívott, de amit ő átértékelt. Kicsit hasonló volt Mózeshez Pál. Mózes is 40 év alatt sok mindenre megtanítatott az egyiptomiak bölcsességére és tudományára, de aztán a Midian földjén a birkák mellett az apósa juhait őrizve sok mindent ki kellett szórnia ebből a sok-sok emberi bölcsességből, sok mindent át kellett minősítenie. Ugyanez volt Pál életében a 3 évi arábi és a szülővárosába való visszavonulás. És Pál olyan eszköz volt Isten kezében, akiről csak azt mondhatjuk el, hogy a legnagyobbak közül való. Tehát Jézus Krisztus után, ha bibliai személyeket említünk, akkor azt mondjuk, hogy akik nagy példát is adtak, és hatalmas művet is hoztak létre, az talán Mózes, Pál, és János apostol. A Biblia legtöbbet, a Bibliába legtöbb könyvvel bekerülő szerzők, és a legmélyebben az emberi életet megragadó szerzők, akiket Isten lelke ihletett. És ezért gondoltuk azt, hogy ebben a 2010-es nyári táborainkban nézzük át Pál leveleit az emberi élet különböző szükségletei, kihívásai felől, és tekintsük át, hogy csak Pál ezekről a kérdésekről mit mondott. Ki volt az az Isten, aki Pál istenének nevezhető? Ki az a Jézus Krisztus, akit Pál meghirdetett, mint megváltót? Ki az a Szentlélek, aki minden jót véghez tud vinni az életünkben? Mi az a drága és becses hit, ami becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is? Mit jelent az emberi életben Krisztus követése a gyakorlatban? Mit jelent a másik emberhez való viszony? Mit jelent a téveszmék, tévtanítások legyőzése? Mit jelent a helyes gondolkodás? Mit jelent a jövőbeli reménység, az örök életre függesztett szem? Ez mit foglal magába? Hogy lehet legyőzni a halált? Hogy lehet az örök életben állandóan reménykedni és abban bízni? Szóval végigjárjuk majd a Biblia hetünk során a legnagyobb emberi témákat Pál apostol megvilágításában. Pál apostol az életére a koronát úgy tette fel, ahogy Keresztelő János is. Keresztelő Jánosnak is tökéletes volt az életpéldája, tökéletes volt az igehirdetése, és utána pedig áldozatul esett ugye Heródes haragjának, és tulajdonképpen mint áldozat fejezte be az életét. Pál apostol életét is Rómában oltották ki a 60-as évek végén Péter apostollal együtt, és befejezésül azt a híres vallomását szeretném ennek az embernek idézni, amit szinte úgy lehet mondani a vesztőhely felé tartva írt a II. Timóteusi levél, ugye az utolsó levele, amelyben Pál az egész életét azzal a híres összegzéssel zárja le, amit talán sokan nem is tudtunk elfelejteni, kívülről is tudunk. A II. Timóteus levél 4. fejezet 7. és 8. versei. Mit mondott el itt Pál? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr amanapon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál, mint igaz ember, mint igazi levélíró, gondolkodó és az emberi kifejezésnek is nagy mestere, pár mondatban szinte az egész emberi életet összefoglalja, és minden igaz ember élete közé illeszti a maga életét is. Mindannyiunk számára az élet nagy harc. Az élet nagy küzdelem. Ugye gyerekkorunkban talán nem így fogtuk fel a dolgot, és mindenki úgy kezdi az életét, hogy a híres hindu költő verse mondja, hogy amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Akkor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Aztán fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet küzdelem. Az élet kötelesség. És aztán, amikor cselekedni kezdtem, akkor láttam, megfejeződik be a vers, hogy ez a kötelesség az öröm. Vagy amikor mi felnövekszünk, és kezdjük látni a világnak a helyzetét, meg a magunk állapotát is ebben a világban, egyre inkább tudatosul bennünk az, hogy az élet hatalmas harc. Az élet hatalmas küzdelem. És Pál világosan leírja, főleg a Római Levél 7. és 8. fejezetében, hogy a nagy harc nem elsősorban kívül dúl, hanem belül. Ugye a legtöbb ember, ha harcot meg küzdelmet hall, akkor azt mondja, hogy hát sokat kell küzdenem a megélhetésért, az életért, az elismerésért, mindenért, és a legtöbb ember sajnos külső harcra gondol, nem mint hogyha a külső harcból ne lenne bőséges az emberi élet, ami mindannyiunkra vár a külső harcokból, de a legfontosabb harcokat belül kell megvívnunk. A természet a nagy ellenség. Ahogy az emberi természet ellen küzdünk, hogy önmagunkat győzzük le, Isten segítségével, mert magunkat magunk erejéből nem tudjuk legyőzni. Ama nemes harcot megharcoltam. Nemes az a harc, amit Isten segítségével folytatunk. Nemtelen az a harc, amit nem az ő bevonásával, segítségével folytatunk. Aztán Pál apostol itt, látjátok, nem csak harcnak nevezi az ember életet, hanem az ő egész pályáját futásnak nevezi. Hát valóban Pál nem gyalogolva járta végig az életet. Pál minden tehetségét, minden erőfeszítését latba véve, ő valóban futott, ő valóban el akarta nyerni azt a babérkoszorút, és miközben futott, aközben nem egyszerűen a teljesítményre, az eredményre tekintett, ezért mondja harmadszor, a hitet megtartottam. Ő ezt a küzdelmet, ezt a futást hitben akarta megtenni, miután megtért, miután Isten kegyelméből megfordulhatott az élete, ő hitben akart mindent tenni. Ezért ő teszi meg Habakuk könyve második fejezetéből a legtöbbet visszaidézett bibliai mondássá azt a mondatot, hogy az igaz ember hitből él. Ugye Habakuk könyve második fejezetében hangzik el először a Bibliában, az igaz ember hitből él. És ezt Pál újra és újra ismétli a római levélben, a Galata levélben, más egyébként. Igen, az igaz ember, hogy hitből tenni, kétféle élet van, van a természetünk szerinti élet, úgy, hogy az ember elgondolja magába, hogy így fogok élni. Ez mindig egy zátonyra futó élet, és van a hitből való élet, amit a megtérés indít el az ember életében. És azt mondja Pál, hogy én a harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon az igaz bíró, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik is vágyal várják az ő megjelenését. Pál, ahogy a leveleiből kitűnik, a legfontosabb napra tekintett. Mi az egész világtörténelemben a legfontosabb nap? Ezt is Pál fejezi ki az Efézusi Levél 4. fejezetében, a teljes váltság napja. A Golgota nagy nap volt, amikor Jézus vállalta értünk a keresztáldozatot, az emberi történelem egyik legnagyobb napja, a váltság napja. De azt mondja Pál, hogy van egy teljes váltság napja, amikor Jézus megjelen, amikor eljön másodszor, és amikor azt fogja megtekinteni, hogy az ő fölajánlott kegyelmét kihasználta ki. Ki élt kegyelemből, ki élt hitből? Ki akar egyáltalán élni, mert az igazi élet a hitből és a kegyelemből való élet. Majd Jézus eljön, és az ítélete után, amit már az eljövetel előtt elkezd, fel fogja támasztani azokat, akik valóban élni szeretnének, és Istenből szeretnének élni. És azt mondja Pál, hogy én erre a napra tekintek. Én arra a napra tekintek, amikor majd visszakapom az életemet, amiért küzdöttem, a végső üdvösségre tekintek. De figyeljétek meg a 8. vers végén, milyen finoman, milyen szépen hozzáteszi, hogy nem csak önmagáról beszél, nem csak őneki teszi el majd az Úr az igazság koronáját, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ebből következtethetjük azt, hogy Pál életének, hitéletének mi volt a legközponti eleme. Jézus várása. Ő Jézussal akar találkozni. Ki is fejezi az egyik levelébe, hogy szeretnék már elköltözni és Krisztussal lenni. Vagyis, hogy hát ha leteszem ezt a földi küzdelmes életemet és meghalok, akkor amikor Jézus eljön, a következő pillanatként élem át, hiszen Pál fejti ki, hogy a halálban nincs öntudatos élet, hanem nem csak ő fejti ki, ezt az egész Biblia tanúsítja, de ő aztán teljesen világossá teszi, hogy miután meghalunk, és mikor Krisztus eljön, ez a következő pillanat lesz. Ő szeretett volna mielőbb Krisztussal találkozni, de nem csak önmagáról beszél, hanem akik vágyva várják az ő megjelenését. Mi már 2000 évvel közelebb vagyunk Krisztus megjelenéséhez, mint Pál. Pál ez mintegy 2000 évvel írta le ezeket a sorokat. Mi nagyon közel vagyunk Jézus második eljöveteléhez. Nekünk ezért sokkal nagyobb szükségünk is van arra, hogy Pál levelei is buzdítsanak és erősítsenek bennünket, hogy mi mindazokkal együtt, akik elfogadják Isten hívását, a megtérésre való üzenetet, mi is vágyva várjuk az ő megjelenését, és ezért tegyünk is. Ne csak vágyakozzunk a megjelenésére, hanem ezért tegyünk is. Ezt ugyan Péter apostol mondja ki a második levele a harmadik fejezetében, hogy lehet siettetni Jézus eljövetelét, ebből azt következik, hogy lehet késleltetni is, de ez Pál okfejtéseiből is teljesen világos, hogy ne késleltessük Jézus eljövetelét, hanem ha vágyva vágyjuk az ő megjelenését, akkor vannak eszközök, amelyek segítségével mi siettetni tudjuk azt, hogy a világtörténelem olyan lezáráshoz jusson, ami után egy boldog kezdet, egy boldog örök élet napfénye fog ránk sütni. Ezért nagyon fontos Pál leveleinek a tanulmányozása, és a holnap reggeltől fogva már is belefogunk ezekbe a témákba, hogy Pál tehát mit vallott Istenről, az Atyáról, Krisztusról, a lélekről és az ember élet nagy kérdéseiről. A mai alkalommal azonban talán ezt kellett rögzítenünk, hogy Pál az az igehirdető volt, aki valóban az egész életét odaadta kedves és jó illatú áldozatul az Istennek. Ő az egész életével Krisztus mellé állt, és ezért tudta a lélek vezetni a tollát, amikor ezt a 14 levelet megírta, és ezért remélhetünk mi is különleges gazdagodást és különleges késztetéseket, hogyha Pál leveleit tanulmányozzuk, és mint a reflektorfény irányítja rá a tekintetünket az egészséges tudományra, mint egy késztetés, hogy Isten szerint gondolkozzunk, és ne az emberi világ mai divatjai szerint, hanem úgy, ahogy az Isten a maga bölcsességében és szeretetében ezt a gondolkodást és ezt az életet elénk állítja. Én kívánom mindannyiunk számára azt, hogy ez a Biblia hét túl a zenészeknek való próbákon és a sok fáradozáson keresztül, ami ugye hát egy újabb hangversenyben fog majd testet ölteni a táborozásunk végén, azért hozza meg azt az eredményt, hogy Pál ismert vagy kevésbé ismert sorai új fényben tündököljenek előttünk, és mi a Biblia hetünk végén majd azzal gazdagodjunk, hogy több páli kijelentést jegyzünk meg, és több Pál apostol által kifejtett igazság marad meg majd a lelkünkben. Ennek reményében kezdjük el a mi Biblia hetünket. Amen.